Bemelegítésnek az árcaival, vagy ellenőrző dolgozattal kezdjük. Csütörtökön 6 óra és 8 óra között van termünk itt a K221-ben. Több turnus lesz, a pontos beosztás az elméletileg holnaptól elérhető majd a neten, hogy kinek mikor kell jönnie. Cserére van lehetőség, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy nem abba szeretne, amikbe beosztottuk bármilyen dolog miatt, lehet cserélni. Csak annyi kérésem van, hogy az Ungvári Ádámmal kell egyeztetni, tehát aztán lehet, hogy 200 ember át akar menni a másikba, mert helyhiány van. Tehát egy-két embert meg tudunk oldani, ha többről van szó, akkor valakivel cserélni kell, úgy működik a dolog. Jó, a dolgozatra a felkészülési témakörök fönn vannak a neten. Annyi a előző fél éviek, most is érvényes, annyi van, hogy van egy-két kérdés az első előadásra vonatkozóan, ami abba szerepelt, a mostaniban meg nem szerepelt. Amire nincs meg a válasza az előadás diáiban, az nem lesz kérdésként, tehát egy-két ilyen kérdés van. Magyarul az előadás diái alapján föl lehet készülni a dolgozatra. Javasolt azért a jegyzetel olvasása is. Amit szeretnék kérni, hogy terjednek különböző jegyzetek ilyen közkézen a BMEOK oldalról, meg egyebekről, azt felejtsétek el. Jó? Tehát azt teljesen fölösleges letölteni, elolvasni, mert azokban lévő választatnak jó része nem jó és nem elfogadható. Tehát próbáljátok abból tanulni, ami fönn van a honlapon. Az előadás anyaga főleg a második, harmadik, negyedik, vagy a dolgozat anyaga főleg a második, harmadik, negyedik előadásra épít. Az elsőből tulajdonképpen csak egy-két kis súlyú kérdés van, tehát az a kevésbé lényeges. Ettől persze szeretném, hogyha azokat is tudnátok. Jellegében úgy lesz, hogy lesz pár tesztkérdés, egy kérdésre 4 lehetséges válasz van megadva. Ebből lehet, egy biztos, hogy jó, legalább egy jó van, de lehet több is. A rossz kérdésért viszont pontlevonás fog járni, tehát tényleg csak azt rajzoljátok be, amit tudtok. Lesznek nagyobb súlyú kérdések, lesznek kisebb súlyú kérdések, összesen 25 perc áll majd rendelkezésre az árt helyi megírására. Jó. A mai órán forgalomtechnika alapjairól fogunk beszélgetni. Egészen eddig azzal foglalkoztunk, hogy hogyan tervezzük meg magát a létesítményt. De a létesítményt igazából azért tervezzük, hogy azon járművek közlekedjenek, és nekünk, mint közlekedés tervezőnek vagy úttervezőnek az a dolgunk, hogy biztosítsuk a járműveknek, a forgalmi igényeknek megfelelő minőségű, biztonságos lebonyolódását. Tehát az azt jelenti, hogy olyan létesítményt kell csinálnunk, ami egyrészt megfelelő szolgáltatást nyújt a forgalmi igények számára, tehát nincsenek torlódások, hanem viszonylag jól lehet haladni. Másik oldalról viszont biztonságos is. Ahhoz, hogy ezeket a követelményeket ki tudjuk elégíteni, az ismernünk kell a forgalom lebonyolódásának a jellemzőit, az, hogy a forgalmat magát hogyan tudjuk leírni, hogyan tudjuk megfogni, hogyan tudjuk kezelni. Ezekről lesz szó most a mai órán. Tehát arról, hogy a forgalmi jellemzők, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelő forgalmi tervezést tudjunk végezni, azok mit is jelentenek, és hogyan tudjuk használni őket. Tehát tulajdonképpen magát a forgalmi tervezést készítjük elő ezzel, alapvető összefüggések, jellemzők tárgyalásával. Nem megyünk bele mélyen a forgalmi tervezésbe, egy-két említése lesz majd a későbbi órákban, például a csomóponti kapacitás számításnál, de ennél mélyebben a későbbi szakirányos tárgyak fognak ezzel foglalkozni, úttervezés, illetve városi közlekedés, hogyha valaki ebbe a irányba halad tovább majd. A forgalom lebonyolódás lehet zavartalan, illetve lehet zavart. Igazából az alapján állapítjuk meg a forgalom lebonyolódás jellegét, hogy a létesítményt használó járműveknek milyen típusú haladásra van lehetősége. Zavartalan a forgalom lebonyolódás akkor, hogyha egy folyamatos, megszakítás nélküli áramlás jön létre, ahol nincsen semmi olyan keresztező zavaró járműfolyam, ami a haladó járműket zavarná. Magyarul folytonos zavartalan forgalom lebonyolódásnál, ha valaki elfoglal egy sávot, ott nyugodtan mehet, csak az előtte lévő járművel kell foglalkoznia, semmilyen más keresztező vagy ráható jármű nincsen, nem kell megállnia, folyamatosan haladhat. Ilyen zavartalan forgalom lebonyolódás jellemző például az autópályákra. Autópályára fölmentünk, nincs szintbeni csomópont, onnantól kezdve nyugodtan egy irányban szinte áramlatként haladhatunk tovább. Másik típus, amikor a forgalom lebonyolódása a zavart akadályozott. Ez azt jelenti, hogy be vannak építve bizonyos tényezők, amely miatt nem lehet folyamatosan haladni, hanem meg kell állni, el kell indulni, meg kell állni, el kell indulni. Tehát vannak bizonyos zavaró tényezők. Ilyen zavaró tényezők, akadályozó tényezők, például a csomópontok. Jelző lámpás csomópontnál, ha a lámpa pirosat mutat, meg kell állnunk, akármennyire nincsen forgalom az úton, tehát igazából nem a forgalmi zavarok jönnek, hanem magába a geometriába van beépítve ez. Igazából azt mondjuk, hogy zavart akadályozod a forgalomáramlás akkor, hogyha megszakításokkal teli forgalomlebonyolódás van, ahol egymásba konfliktusba kerülő járműfolyamok vannak. Mit jelent ez a konfliktusba kerülő járműfolyam? Azt jelenti, hogy a járműfolyamok keresztezik egymást, ugyanazon a felületen különböző irányok szeretnének átmenni. Valamilyen módon el kell döntenünk azt, hogy ki milyen sorrendben használhatja ezeket a felületeket. Arról, hogy ezt hogyan döntjük el, meg hogyan szabályozzuk a forgalmat ilyen keresztező áramlatoknál, jövő órán, illetve az követő órák lesz majd szó, amikor a csomópontokat fogjuk majd tárgyalni. Ilyen forgalom lebonyolódás figyelhető meg, például a városi utakon, ahol jelzőlámpás csomópontok szakítják meg a forgalomáramlásnak a menetét. A jelzőlámpás tervezésnek, a lámpák összehangolásának például az egyik célja, hogy ezt a zavart forgalomlebonyolódást minél inkább zavartalanná tudjuk tenni, hogy a járműfolyamok hosszabb szakaszon folyamatosan akadályoztatás nélkül tudjanak haladni. Milyen jellemzői vannak a forgalmi áramlatoknak? Milyen paraméterekkel tudjuk őket leírni? Tehát mik lesznek azok a jellemző paraméterek, amikkel nekünk számolnunk kell, ami alapján későbbiekben tervezni fogunk majd? Az első ilyen jellemző paraméter a forgalomnak a nagysága. A forgalom nagysága az azt jelenti, hogy egy adott időegység alatt egy keresztmetszeten hány darab jármű halad át. Amikor járműről beszélek, azért van, mert közúti forgalommal foglalkozunk elsősorban, de nyugodtan lehet gyalogost is beleérteni, tehát gyalogosra is ugyanúgy lehet ezeket a fogalmakat definiálni. Tehát a forgalom nagysága azt jelenti, hogy egy időegység alatt egy adott keresztmetszeten vizsgálva hány darab jármű tud áthaladni. Ez egy időbeli jellemző, időbeli paraméter, egyszerűen azért, mert egy bizonyos ideig tart a mérés, időn keresztül mérjük az áthaladó járművek számát. Azért lényeges az, hogy időbeli vagy térbeli jellemzőkkel dolgozunk, mert amikor a jellemzőknek az egymással való kapcsolatát vizsgáljuk, akkor ennek lesz majd jelentősége, mint azt a későbbben látni fogjuk. A forgalom nagyságnak a dimenziója, mértékegysége, az vagy jármű per óra, vagy pedig jármű per nap, attól függően, hogy az időegység, amire számolunk, az melyik. Ez a kettő, ami járatos, lehetne használni a jármű per 15 percet, jármű per 5 percet is, de általában forgalmi tervezési célokra ezeket nem használjuk. Gyalogos mozgásnál előfordul a fő per 5 perc mértékegység használata, hiszen a gyalogosoknál kisebb változásokra figyelünk oda. A forgalom nagyságnak a egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy változik. Tehát ha kimegyek most a Budafoki útra megszámolni a forgalmat, egészen más eredményt kapok, mint hogyha holnap ilyenkor mennék ki, vagy hogyha éjszaka mennék ki. Tehát a forgalom nagysága a sosem állandó, időben folyamatosan változik. Ez a változás ez éven belül is megtalálható, havonta, évszakonként egészen más forgalmak tapasztalható. Megtalálható héten belül, más a forgalom hétfőn, más a forgalom szerdán, egészen másképp közlekedünk pénteken, vagy pedig a hétvégi napokon. De napon belül is megtalálható éjszakai időszak, reggeli csúcsidőszak, napközben, délutáni csúcsidőszak, sőt, még az órán belül is elég jelentős ingadozások vannak. Valamilyen módon nekünk ezeket az ingadozásokat kezelni kell majd tudnunk, tehát meg kell találni azt, hogy melyik az a forgalom, amire tervezünk, amire azt mondjuk, hogy mértékadó. Az első körben elegendő számunkra az, hogy az ingadozás létezik, jelen van, nagyon sokféle, és igazából figyelembe kell vennünk, bármit csinálunk, oda kell figyelni arra, hogy ezt az ingadozást hogyan tudjuk használni. A legjelentősebb hatása az ingadozásnak igazából az órán belüli ingadozásnál van. Hagyományos okokból, amikor tervezünk, akkor óránkénti forgalmat számolunk, igen így határozták meg ezt a dimenziót használták, és az összes módszer erre van kifejlesztve. De igazából az a baj ezzel, hogy az órán belül a forgalom elég jelentősen változhat. Gondoljunk arra, hogy lakóterületen 7 órakor elindulnak az emberek dolgozni, 7:30-ig mindenki elhagyta a házát, és utána már nincsen forgalom. 7-től 7:30-ig van egy nagy forgalmi igény, ami elég jelentős torlódást okozhat, és bár utána nem jön egyáltalán a jármű, tehát az átlagos forgalom az egész megfelelő lehet, holott fél órán keresztül nem volt megfelelő a forgalom lebonyolódásnak a színvonala. Hogyan tudjuk ezt figyelembe venni? Valószínűleg úgy, hogy az óra, mint időegység, az nem megfelelő, valamilyen kisebb időegységet kell választanunk. A kisebb időegység az lehet például az 5 perc, 5 perces intervallumokba számolunk. Ez a diagram, ami az ábrán van, ez egy ilyen 5 perces számlálás mutat, eltérő részekkel. Itt látható egy kis csúcs, ez a vastag vonal pedig az órára vonatkozó átlagérték. Ezzel már jól meg lehetne fogni, hiszen a legnagyobb jelentkező forgalmat is ki tudom elégíteni, és 5 percen belül már nem olyan nagy az ingadozás, illetve 5 percet mindenki tud várni. Ezzel az a probléma, hogy ebben az esetben viszont túlságosan nagy forgalmakkal kellene számolnunk, azaz túl terveznénk a létesítményünket, túl sok pénzt kellene belefektetnünk, nem is mindig lehet megcsinálni. Nagyon változékony az 5 perces mozgás, ezért azt mondjuk, hogy nem 5 perccel számolunk, hanem negyed órával. Negyed óránra vonatkoztatva szeretnék biztosítani a forgalmi lebonyolódást, és ha arra megfelel, negyed órás kisebb torlódások még beleférnek, azt még tudjuk valahogy kezelni, ha arra megfelel, akkor az egész órára meg fog felelni. És ezt úgy hívjuk, hogy vetített forgalomnagyság, ami azt jelenti, hogy vesszük a legforgalmasabb negyed órának az átlagát, tehát ennek a 3-5 percnek az átlagát, és úgy teszünk, mintha ez a forgalmi viszony az egész órában fennállna, azaz ezt a forgalmat megszorozzuk 4-gyel. Ebből kapjuk a vetített forgalomnagyságot, ami minden esetben magasabb, mint a tényleges forgalomnagyságnak az értéke. A tényleges forgalomnagyság és a vetített forgalomnagyság aránya egymáshoz képest lényeges dolog. Ezt úgy hívjuk, hogy csúcsóra tényező, és úgy határozzuk meg, hogy a következő diám, hogy a kettőnek vesszük a hányadosát, tehát ott látható, tényleges óraforgalmat elosztjuk a vetített óraforgalommal. Ennek az értéke mindig kisebb, mint egy. Minél kiegyensúlyozottabb a forgalom megoszlása az órán belül, minél kevésbé változékony, annál közelebb van az egyhez. Olyan helyeken, ahol főleg a gazdasági tevékenység dominál, mint például Budapest, ott ennek az értéke közel van az egyhez, 0,9-0,92 század körül szokott mozogni. Kicsi az órán belüli ingadozás. Olyan helyeken, ahol nagy lökésszerű forgalom van, például lakóterületeknél, ahol megérkeznek az emberek, meg elmennek az emberek, vagy pedig szabadidős tevékenységeknél, üdülőterületeken, ott ennek az értéke a 0,7-ig is lemehet, jelentős lehet az órán belüli ingadozásnak a nagysága. Forgalmi folyamnak az értékelésénél, nagyságának a meghatározásánál nem csak az okoz problémát, hogy ingadozik a járműveknek a száma az időben, hanem az is, hogy különböző típusú járművek vannak. Nekünk valamilyen módon ezeket a különböző típusú járműveket figyelembe kell tudnunk venni. Azért kell, mert eltérő járműveknek eltérő mozgás karakterisztikája van, másképp haladnak át a csomóponton, több időre van szükség, másképp gyorsulnak, másképp viselkednek, más a súlyuk. Tehát valamilyen módon ezt kezelni kell tudni. Nyilvánvalóan azt nem lehet megcsinálni, hogy minden jármű típust külön kezelünk, túlságosan sok tényező lenne, ezért aztán létrehozunk úgynevezett jármű kategóriákat, és ezekbe a jármű kategóriákba osztjuk be a járműveinket. Egy jármű kategória például a személygépjárműveknek a kategóriája, persze egy BMW meg egy Trabant egészen másképp viselkedik, de ettől függetlenül azt mondjuk, hogy a mi szempontunkból ezek nagyjából azonos mozgás jellemzőkkel bírnak. Ilyen jármű kategóriát lehet csinálni, meg a tehergépjárműveknek lehet közepes tehergépjármű, kis tehergépjármű, nagy tehergépjármű, nyerges vontató, autóbuszoknak külön, szólóautóbusz, csuklós autóbusz, kerékpároknak, motorkerékpároknak. Lényeg az, hogy ez a kategória beosztás ez nem egy fix dolog. Különböző típusú beosztások vannak, vannak, amelyek csak 3-4 tényezőt használnak, van, amelyik 10-12 járműcsoporttal dolgozik. Ebből a szempontból ez mindegy. Lényeg az, hogy valamilyen módon az, hogy különböző típusú járműveink vannak, figyelembe kell tudnunk venni. Mégpedig azt fogjuk csinálni, hogy veszünk egy egységet, és azt mondjuk, hogy ez a jármű az egységjárművem, így is fogjuk hívni, hogy egységjármű. Miután személygépjárműből van a legtöbb, ezért a személygépjárművet választjuk egységjárműnek. Ez forgalomtechnikára igaz, majd fogjuk látni a pályaszerkezet tervezésénél, hogy más lesz az egységjármű, nem a személygépjármű, azokat is veszük figyelembe majd ott. De lényeg az, hogy itt a forgalomtechnikánál, forgalmi tervezésnél a személygépjármű az egységjárművünk, és az összes többi járművet, járműcsoportot majd valamilyen módon át kell alakítani személygépjárművé. Például azt tudom mondani, hogy egy tehergépjárműnek 2,5-szer annyi időre van szükség, hogy áthaladjon a csomóponton, mint egy személygépjárműnek. Azaz, amíg egy tehergépjármű át tud menni a csomóponton, addig 2,5 személygépjármű tudna átmenni. Magyarul egy tehergépjármű egyenlő 2,5 személygépjárművel. Jó, és ezek alapján, a járműkategóriák alapján fogjuk majd előállítani a homogén járműforgalmat, ahol minden egyes járműkategóriát átszámítottunk, járműkategória forgalmát átszámítottuk a személygépjármű egyenértékre. A homogén járműfolyam az egy olyan járműfolyam, amelyben csak egységjármű halad, tehát csak személygépjárműből álló járműfolyam, és úgy határozzuk meg a nagyságát, hogy minden egyes járműkategóriában vesszük az adott kategóriára vonatkozó forgalom nagyságot. Ez az FI-vel jelölt érték itt. Minden jármű kategóriának van egy egyenérték szorzója, ami itt ezen a táblázaton látható. Ez a magyar szabványból kivett érték. Külterület-belterület eltérő értékek vannak. Minden kategóriát meg lehet határozni. Például külterületen egy csuklós autóbusz 2,5 személygépjárművel ér fel. Ez egy egyszerű táblázat. Az amerikaiak például 10-20 oldalon keresztül adnak különböző értékeket arra, hogy mikor milyen értékkel kell számolni. Mind a kettőt lehet használni, az egyik nyilvánvalóan egy pontosabb, részletezettebb, ez pedig egy közelítőbb hozzáállás, megközelítés. A lényeg az, hogy valamilyen módon átkonvertáljuk az összes többi járműcsoportot személygépjárművel. Tehát az adott járműkategóriában lévő forgalomnagyságot megszorozzuk az egyenérték tényezővel, és megkapjuk azt, hogy az a járműkategória, hogy abban a járműkategóriában lévő járművek áthaladása, az hány darab személygépjármű, egységjármű áthaladásával egyenértékű. Elvégezve ezt mindegyik járműkategóriára kapjuk, és összegezve őket, megkapjuk a homogén jármű folyamot. Ennek a dimenziója egységjármű per óra, illetve egységjármű per nap. Annak, hogy homogén vagy inhomogén jármű folyammal számolunk, annak elég nagy jelentősége van, főleg a csomópont méretezésnél, tehát a forgalomtechnikai számításoknál. Persze ezekkel mi ebben a tárgy, ennek a tárgynak keretében nem fogunk foglalkozni, tehát megint úttervezés meg a városi közlekedés lesz az, amelyek ezt jobban kihasználják. Hogyan határozzuk meg a forgalomnak a nagyságát? Hogyan tudjuk megszámolni a forgalmat, mikor tudjuk megszámolni a forgalmat, és mire fogjuk azt mondani, hogy ez az a forgalom, amivel nekünk számolnunk kell, vagy amivel méretezni fogunk majd. Milyen lehetőségeink vannak erre? Az első lehetőség az az, hogy egy keresztmetszetben végzem el a forgalomszámlálást. Vagy kézzel, vagy valamilyen automatikus érzékelő berendezéssel, kiállok, elhelyezem a berendezést, és elkezdem számolni, hogy egy autó, két autó, három autó, tíz autó, hányan mentek át. Az, hogy mikor fogok számolni, vagy hogy melyik számolást fogom figyelembe venni, arról az óra második felében lesz szó, hogy hogyan határozza meg a mértékadó forgalmat. Mire jó a keresztmetszeti számlálás? Arra jó, hogy meg tudjuk határozni a keresztmetszetben a forgalomnak az időbeli ingatozását. Hogyan változik? Meg tudjuk mondani pontos értékeket minden egyes számolt intervallumhoz tartozóan, illetve meg tudjuk mondani azt, hogy a forgalomnak milyen az összetétele, milyen típusú járművek közlekednek ott. Igazából, ami minket érdekel, az a nehéz gépjárműveknek az aránya, mennyire vannak ott, milyen arányban vannak ott, mennyire akadályozzák a normál forgalom lebonyolódást. Erre való igazából a keresztmetszeti számlálás. Szoktuk arra is használni még, hogyha van egy célforgalmi számlálás, amely a következő dián lesz majd szó, akkor annak az eredményeit ellenőrizzük, hogy amit feltételeztünk, hogy ekkora eredménye kell kijönnie, tényleg akkora eredmény jött-e ki. Régebben jellemzően kézzel készültek ezek a számítások, nem voltak még meg a megfelelő berendezések. Most már azért lassan majdnem mindenhol, vagy egy-egy több helyen van már automatikus számláló berendezés, ami a nap 24 órájában az év minden napján rögzíti a számokat. Így pár olyan statisztikai módszer, ami arra szolgált, hogy a forgalmakat statisztikai alapon meg lehessen határozni, már kevésbé fontos, hiszen rendelkezésre áll minden adat, amiből számolni lehet. A másik módszer a célforgalmi forgalomfelvétel. A célforgalmi forgalomfelvétel azt jelenti, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy bizonyos körzetek között hogyan alakul a forgalomnagyság. Nem az érdekel minket, hogy pontosan melyik útvonalon mennek a járművek, hanem az érdekel, hogy honnan jöttek és hová mennek. Ez lehet városi szinten, kerületek, városnegyedek közötti kapcsolat, illetve lehet csomópontnál belépő és kilépő forgalmaknak az aránya, hogy ki, honnan jött és merre megy, mekkora a különböző forduló irányoknak a százalékos igénye. Miért van erre szükségünk? Arra, mert amikor a hálózati szinten tervezünk valamilyen beavatkozást, akkor kell tudnunk azt, hogy milyen forgalmakat érint, hogyan változik majd a forgalom a hálózat mentén. Hogyan lehet ezt meghatározni? A legegyszerűbb módszer az, ha kiállok és megfigyelem azt, hogy ki merre megy. Ennek persze az a hátránya, hogy be kell tudnom látni az egész területet, illetve nem lehet túlságosan sok jármű, mert nem tudom követni, hogy ki merre ment. Ezt lehet automatizálni, képesíteni, amikor videokamerával vesszük föl, nem maradunk le semmiről, de nagyon sokáig tart az adatok értékelése, és továbbra is csak azt látjuk, amit a videó látott. Jobb módszerek, amikor a valamilyen módon a belépő járműveket vagy azonosítjuk, a belépési helyen meg a kilépési helyen, például felírjuk a rendszámukat, például valamilyen módon megjelöljük őket, tehát nem lefestjük, hanem adunk nekik egy cetlit, amit elveszünk tőlük a végén, és így tudjuk azt, hogy hol lépnek be, hol mentek ki a rendszerből, tehát melyik körzetbe mentek tovább. Igazából, amikor egy célforgalmi felvétel készül, akkor nagyobb léptékben kíváncsiak vagyunk a járművezetők szokásaira, utazási szokásra, hogy milyen sűrű járarra, mik a preferenciái. Ezt is többféleképpen lehet elvégezni. A legegyszerűbb módszer, amikor egy útszéli interjúval kikérdezzük a járművezetőket, megállítja a rendőr, persze mindenkit nem lehet, és fölteszünk pár kérdést. Figyelni kell arra, hogy ilyenkor túl sok információt nem lehet megtudni, 4-5 rövid kérdést, amire igennel, nemmel vagy egy szóval lehet válaszolni, célszerű megkérdezi ilyen esetben. Azt is lehet csinálni, hogy nem kérdezősködünk, hanem a járművezető kap egy kérdőívet, menjen haza, töltse ki, küldje vissza. Rengeteg dolgot meg tudunk kérdezni, rengeteg információt meg lehet szerezni. Elméletileg ez jónak látszik, egy baj van vele, hogy sajnos a járművezetőknek csak 10%-a küldi vissza, még ez sem lenne baj, de ugyanaz a típus küldi vissza, tehát nem lesz reprezentatív a minta, nem fedi le a teljes úthasználói közösséget, sokaságot, így aztán vannak némi hátrányai ennek a megoldásnak. A legjobb az, amikor elmegyünk hozzájuk, meglátogatjuk az embereket, és kikérdezzük őket szokásaikról. Ezt hívják háztartási interjúnak, mert a lakásukban látogatjuk meg őket, illetve a munkahelyen is el lehet végezni, mert a munkahelyen sokkal szívesebben fogadják a kérdezőbiztost, addig sem kell dolgozni, míg otthon azért kicsi bizonytalanok ebben, hogy beengedjék-e vagy ne. 90-es évek közepén volt egy nagy felvétel Budapesten, akkor a felháborodás volt belőle, hogy még a tévéhíradó is foglalkozott vele, hogy miért kérdezik meg a lakosoknak az adó jövedelmi viszonyait, biztos az adóhivatal szervezte ezt az egész dolgot. Ja. Tehát vannak nehézségei ennek a módszernek, jó kommunikáció, PR tevékenységgel, mert a lakosok nem igazán szeretik ezt a dolgot. Ezen túlmenően nagyon-nagyon sokba került, tehát rengeteg pénzt igényel egy ilyen jellegű felvétel. Viszont sok hasznos információhoz lehet hozzájutni. A végeredménye egy célforgalmi felvételnek az ábrán látható honnan, hová mátrix, megmondja azt, hogy ebből az irányból, ebből a körzetből, abba az irányba ennyi jármű halad majd tovább. A dimenziója jellemzően egységjármű per óra, de lehet jármű per óra dimenzióban is megadni ezeket az információkat. A következő jellemző, amivel foglalkozunk, az a sebesség. Látszólag a sebesség az egy nagyon egyszerű fogalom, már általános iskola 7. osztályában találkoztunk vele, azóta sem változott túlságosan sokat, időegység alatt megtett távolság. Azonban úttervezési célokra több különböző sebességfogalmat fogunk majd definiálni, amivel a forgalomlebonyolódást, illetve a geometriát fogjuk majd jellemezni. A sebességnek az első jellegzetessége, hogy többféleképpen lehet mérni. Lehet úgy mérni, hogy egy szakasz mentén mérjük az utazási időt, és ebből határozzuk meg, ez egy térbeli sebesség lesz majd. Lehet úgy mérni, hogy egy pontban mérünk, és ebből állapítjuk meg a sebességet, ez pedig egy időbeli sebesség lesz. Ez a kettő nem egyenlő, mint majd fogjuk látni a későbbiekben. Az első sebesség fogalom, amivel foglalkozunk, az átlagos utazási sebesség. Ez azt jelenti, hogy egy adott útszakaszon áthaladó járműveknek az átlagos sebessége mindennel együtt, a teljes utazási idő alapján. Egész pontosan az utazási sebességet úgy lehet definiálni, elindulok otthonról, megérkeztem a célállomásomra, beléptem a kapun, eközött mennyi idő telt el, mekkora távolságot tettem meg, és ebből számoljuk az utazási sebességet. Persze ezt lehet rövidebbre szabni, tehát bizonyos szakaszokra számolva, de lényeg az, hogy a teljes időt bele kell számolni. Mire használjuk ezt a utazási sebességet? Az utazási sebesség jellemzően az a mértékegység, az a jellemző, ami alapján az úthasználók megítélik a szolgáltatási szintet. Ez alapján választanak közlekedési módot. Azzal fogok menni, amelyik gyorsabban eljutat a célomhoz. Persze a költség dolgok is beleszámítanak, de az időpénz alapon ezek összehozhatóak. Jó, tehát módválasztásnak az alapja, és az úthasználókat ez érdekli leginkább, mert ez mondja meg, hogy mennyi idő alatt lehet keresztül jutni az adott területen. Ez egy térbeli sebesség, mert egy utazási időt mérünk, és abból számolunk sebességet. A következő az átlagos menetsebesség. Ezt megint csak egy adott útszakaszon mérjük, egy adott útszakaszon áthaladó járművek átlagos sebessége, de csak azt az időt figyelembe véve, amikor mozognak. Magyarul meg kellett állni a lámpa miatt, ezt nem számoljuk bele. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a geometria, illetve a forgalmi viszonyok milyen haladási lehetőséget, haladási sebességet tesznek lehetővé, nem számolva az egyéb megszakításokból, forgalmi irányításokból származó akadályokkal, időveszteségekkel. Jó? Ez is egy térbeli sebesség, mert utazási időt mérünk, és abból számolunk időt. Jó? Tulajdonképpen úgy lehet megfogalmazni, hogy a járművek átlagosan milyen sebességgel haladnak akkor, amikor mozognak. Ennek egy változata az aktív menetsebesség. Az aktív menetsebesség azt írja le, hogy egy átlagos kockázatot vállaló járművezető, aki siet, tehát igyekszik, törekszik a maximális sebességre, mekkora maximális sebességet érhet el egy hosszabb útszakasz mentén, még nedves burkolaton is. Miért vannak ezek a kitételek? Mire vagyunk kíváncsiak? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a forgalom meg a geometria együttesen milyen maximális sebességet tesz lehetővé. Miért kell beletenni azt, hogy átlagos kockázat? Nem számolunk azzal, aki 220-szal elmegy a szembejövő sávba és leküldi a kamiont balra. Őrültekkel nem foglalkozunk, normál autóvezetőkkel foglalkozunk, akik átlagos kockázat, normális kockázatot vállalnak. Ez az egyik oldalon. A másik, a nedves burkolat pedig biztonsági szempontból jön be, hogy azoknál a körülményeknél, amire a tervezési sebességet definiáltuk, azokkal mellett milyen maximális sebesség érhető el. Példa erre a négyes út mondjuk, Szegléd és Szolnok közötti szakasza, az aktív menetsebesség olyan 70 km körül van, mert nagy a tehergépjármű forgalom, nem nagyon lehet előzni, kénytelenek beállni a tehergépjárművek mögé a személygépjárművek is. A geometriát és a forgalmat együttesen írja le ez a fogalom. A következő fogalom a legnagyobb aktív menetsebesség, ugyanaz, mint az előző, egy kivétellel, most már nincsen forgalom az úton. Azaz, forgalom nélkül, hosszabb útszakaszon, nedves burkolaton is elérhető sebessége siető gépjárművezető által, tehát mi az, amit maximálisan el lehet érni. Maradva a négyes út példájánál, Cegléd és Szolnok között ez a sebesség 150-160 km/h körül van. Lehet, hogy több is, de maradjunk ennél az értéknél. Nagy a különbség a kettő között, ez a forgalom hatása. Mire használjuk ezt? Arra használjuk, hogy a geometriát leírja, hogy maga a geometria milyen haladási sebességet tesz lehetővé átlagosan. Jellemzően ezeket a menetsebességeket, az aktívat meg a legnagyobb aktív menetsebességet külterületen használjuk, hiszen belterületen igazából a minőséget nem ez fogja meghatározni, hanem azt, hogy a csomópontokon hogyan lehet majd áthaladni. A következő sebességfogalom szintén egy menetsebesség, ez a szabad áramlási sebességnek a fogalma. Ez egy nagyon szélesen körben használt sebesség, ez tulajdonképpen alapsebessége a különböző közúti létesítményeknek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kis forgalom mellett a járművezetők által szabadon választott sebességeknek az átlaga. Magyarul, amikor semmi nem befolyásol minket, akkor a járművezetők átlagosan mekkora sebességet választanak. Autópályán a szabad áramlási sebesség értéke olyan 90-110 km/h körül változik. Ez egy kicsit meglepőnek tűnik, hiszen mindenki arra, hogy 130-al lehet menni, valaki 120-al megy. Miért ilyen alacsony? Azért, mert vannak tehergépjárművek. Ők nem mehetnek 80-nál gyorsabban. Vannak lassú személygépjárművek, és ez egy átlagos érték. Jó, tehát átlagon van a hangsúly. Ez azt írja le, hogy a geometria milyen sebességet tesz lehetővé átlagosan. Jó? A legnagyobb aktív menetsebességben elkezdődött az a különbség, hogy most nem a maximálisan elérhető sebességre vagyunk kíváncsiak, hanem az átlagos sebességre vagyunk kíváncsiak. A térbeli sebesség, összefoglalva az előzőeket, egy útszakaszra vonatkozó sebesség. Mérjük az utazási időt, és ezt elosztjuk az útszakasz hosszát elosztjuk ezzel az utazási idővel, ebből határozzuk meg a sebességet, és ebből számolunk majd átlagot. A sebesség változik az útszakasz mentén, jó, tehát az, hogy átlagosan milyen sebességet érünk el, erre vagyunk itt kíváncsiak. Persze a sebességet számolhatjuk másképpen is. Megállunk egy ponton, és mérjük az elhaladó autók sebességét. Ekkor az átlagot ebből a sebességből fogjuk majd mérni. Ez pedig az időbeli átlagsebesség. Kérdés az, hogy ennek a kettőnek milyen kapcsolata van egymással, hogyan viszonyul a térbeli sebesség az időbeli átlagsebességhez. A kettőnek a nagysága eltérő. Az eltérés akár 20-25% is lehet, szélsőséges esetben még több. Mi lehet az oka az eltérésnek? Mire gondoltak? Kinek van tipje? Tegyük fel másképp a kérdést. Mikor egyenlő a két sebesség? Akkor lesz egyenlő a két sebesség, hogy amit mértem egy szakaszon, sebesség, az lesz az autónak az átlagsebessége a teljes szakasznak a hosszán. Magyarul, ha állandó sebességgel halad végig a térbe szakaszon. Ha ez a feltétel fennáll, akkor a két sebesség megegyezik. Ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor a két sebesség eltér. Elég lényeges dolog az, hogy melyiket használjuk, hiszen térbeli fogalmakkal a térbeli sebességet kéne használnunk, időbeli fogalmakkal pedig az időbeli sebességet kéne használnunk. Fogjuk majd látni azt, hogy a forgalom áramlási paraméterek azok vagy térbeliek, vagy időbeliek, és a kettőjük között a kapcsolatot, azt a sebesség biztosítja, és miután eltérő dolgok vannak, ezért picit nehézkes ennek a kezelése. De tudnunk kell azt, hogy a kettő nem ugyanaz, és nem mindegy, hogyan számoljuk a sebességet. A következő és harmadik egyben utolsó fő paramétere a forgalom lebonyolódásnak a sűrűség. A sűrűségről tudni kell azt, hogy a mértékegysége nem gram per köbcentiméter, mint a záróvizsgán egyszer elhallgatott, és a professzor majdnem szívinfarktus kapott, hanem jármű per kilométer per sáv. És azt mutatja meg, hogy egy adott pillanatban, egy bizonyos útszakasz mentén hány darab jármű tartózkodik. Csinálunk egy fényképet, és megszámoljuk a rajta lévő járműveket, és ez a jármű sűrűség azon az útszakaszon. El lehet definiálni gyalogosokra is, egy adott felületen hány darab gyalogos tartózkodik. Ennek megfelelően általában egy kilométerre vagy egy négyzetméterre viszonyítunk, a mértékegység az jármű per kilométer per sáv, illetve gyalogos per négyzetméter szokott lenni. Lehet egységjárműben is definiálni ezt a sűrűséget természetesen. Hogyan lehet mérni a sűrűséget? Hát a legegyszerűbb módszer az lenne, hogy kiküldünk egy repülőt, lefényképezi, képet előhívjuk, és megszámoljuk rajta lévő járműveket. Költséges, sokba kerül a repülő, lassú, amíg földolgozom, az adatokat sok idő telik el, tehát nem tudom real-time módon rögtön használni az információt. Persze vannak műholdak, őket is lehet használni, ennek azért költsége van, műhold felvételek elkészítetése, lekérése, nem két fillér, illetve megint az adatkiértékelés az, ami ebben a formában érdekes lehet. A térinformatika tanszéknek vannak ilyen jellegű kutatásai, amik erre irányulnak, hogyan lehet műhold felvételeket felhasználni forgalomtechnikai célokra. A másik megoldás, ami járhatóbb, hogy valamilyen módon megpróbáljuk közelíteni a sűrűséget olyan jellemzőkön keresztül, amelyeket egyszerű mérni. Könnyen tudunk mérni a jelenlegi eszközeinkkel, és ebből jól tudjuk számolni a sűrűséget. Azt fogjuk mondani, hogy a követési távolság az viszonylag fő, végülis a sűrűségnek egy része, vagy és ennek az átlagos értéke felhasználható a sűrűség becslésére. A követési távolságot úgy definiáljuk, hogy azt mondjuk, hogy az előző jármű egy pontja, mondjuk az első lökhárító, és a követő jármű ugyanazon pontja, őnek is az első lökhárítója, közötti távolságként értelmezzük a követési távolságot. Az átlagos követési távolságnak a értelmében a sűrűség az tulajdonképpen 1 km osztva az átlagos követési távolsággal, hiszen ebből kapjuk meg azt, hogy hány darab autó van a szakaszunkon. Most már egyszerűbb a helyzet, most már csak az átlagos követési távolságot kell valamilyen módon mérnünk. Jó? Ez sem egyszerűbb mérni, hiszen nem tudunk kivenni egy szorstokot, hogy folyamatosan mérjük a távolságot, valamilyen más módon fogjuk ezt meghatározni. Mégpedig úgy, hogy ahelyett, hogy a követési távolságot mérnénk, a követési időközt fogjuk mérni. A követési időköznek a definíciója nagyon hasonló, az az idő, ami a között telik el, hogy az első járműnek az első lökhárítója áthalad a mérési ponton, és a második járműnek az első lökhárítója áthalad a mérési ponton. A két esemény között eltelt időt hívjuk követési időköznek. Tudjuk a követési időt, meg tudjuk mérni a sebességet, ami egy időbeli sebesség. Ebből lehet becsülni, meg lehet határozni a követési távolságot. Ilyen rövid szakaszon jó közelítéssel mondhatjuk azt, hogy a gépjármű sebessége nem változik, vagy a térbeli és időbeli sebesség ugyanaz lesz, ezért aztán tudjuk a kettő különböző jellegű mennyiség közötti váltásra használni, azaz az átlagos követési távolság egyenlő lesz a követési időköz és a sebesség szorzatával. Tehát követési időközt mérünk, sebességet mérünk, ebből meg tudjuk határozni követési távolságot, abból meg tudjuk határozni a sűrűséget, azaz a követési időköz és a sebesség mérésével tudunk adni egy jó becslést a sűrűségre. Az a baj ezzel a méréssel, hogy igazából nem azt mondjuk meg, hogy egy adott pillanatban mekkora a sűrűség, hanem egy bizonyos időszak mentén mérünk, és abból következtetünk vissza arra, hogy amikor elkezdtük a mérést, akkor mekkora lehetett a sűrűség adott területen. Tehát ez nem pontos értéket ad, hanem közelítést, de egy elég jó közelítést ad, és a sűrűség az egyenlő 1 km osztva a követési időköz és a sebesség méter per szekundumban kifejezve szorzatában. Milyen összefüggés van a különböző paraméterek között? Igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy a sebesség, sűrűség, forgalomnagyság hogyan függ össze egymással. És itt áramlástani analógiák alapján dolgozunk, hidraulikában már találkozhatottak ezzel. A lényeg az, hogy a sűrűség egyenlő a forgalomnagyság és a sebesség hányadosában. Jó? Hát ezt áramlástani analógiából fogjuk kihozni, és ez alapján, az összefüggés alapján lehet meghatározni a paraméterek közötti kapcsolatot. Nézzük végig ezeket. A kiindulási diagram, kiindulási összefüggés, a sebesség és a sűrűség közötti összefüggés. Ma a felső sorok azt jelenti, hogy vízszintes tengelyen van a sűrűség, függőleges tengelyen van a sebesség. Ma a felső sorokban az A ponttal jelölt helyen a sűrűség az nulla. Milyen lesz, mekkora sebességgel haladnak ekkora járművek? Nincs forgalom az úton, mert nulla a sűrűség, akkor az átlagosan a járművezetők által szabadon választott sebességet kell itt használnunk, ez pedig a szabad áramlási sebesség. Jó? Tehát ez a pont a szabad áramlási sebességgel lesz egyenértékű. Ez az egyik véglet, ez az egyik kezdőpontunk. A másik az itt található, amikor a sebesség nulla, és a sűrűség maximális. Milyen forgalomlebonyolódási tartozik ehhez? Ez a torródásnak az állapota, amikor a járműnek egészen közel állnak egymáshoz, minimális a köztük lévő távolság, viszont a sebességük nulla, mert mindenki áll. Ez a két pont, ez adott és viszonylag jól kimérhető. Az, hogy a köztük hogyan alakul a kapcsolat, nyilvánvalóan ahogy nő a sűrűség, a sebesség elkezd csökkenni, de a kapcsolat nem igazán lineáris, hanem valamilyen S-alakú görbét ír le, először kevésbé, aztán utána kezd majd változni. A lineáris kapcsolat, vagy alapvető összefüggés, ez a legegyszerűbb feltételezés, azért elég jól közelíti a valóságot, tehát általános érvényben van olyan jó közelítés, mint bármelyik más pontosabb görbe, és a mi céljainkra ebben a tárgyban kiválóan megfelel. Tehát azt mondjuk, hogy ahogy a sebesség, ahogy a sűrűség elkezd nőni, a sebesség elkezd csökkenni. Két része van a görbének, vagy egyenesnek, van egy folytonos vonallal jelölt, meg egy pontvonallal jelölt rész. Azért, mert az áramlás, a forgalomáramlásnak a jellege megváltozik. Amíg folytonos vonallal jelölt részben vagyunk, ellenmérünk egy bizonyos sűrűséget, addig a forgalomáramlás stabil. Jó, folyamatosan halad a forgalom. Ahogy áttértünk erre a részre, a forgalomáramlás instabillá válik, elkezd lüktetni a sebesség, és előbb-utóbb torlódás fog kialakulni majd. Ebből az összefüggésből és az előző képletből levezetve lehet megrajzolni ezt a görbét, ez a sebesség és a forgalomnagyság közötti összefüggés. Ez az ábra, ugye az A pontunk meg a B pontunk itt található, érdekes dolog az, hogy a forgalomnagyság mindkét esetben, amikor a sűrűség nulla, vagy pedig amikor a sebesség nulla, akkor zéró lesz, hiszen ha nincs sűrűség, akkor nem megy át tömeg a keresztmetszet, tehát nem lesz forgalmunk. Ha nincs sebesség, akkor meg senki nem mozog, tehát azért nem lesz forgalmunk. Tehát magyarul a maximális forgalomnagyság az valahol ezen a részen található majd. Mit jelent ez a görbe? Azt jelenti, hogy ahogy nő a forgalomnagyság, csökken a sebességünk, és úgy haladunk szépen le. Fölül található a stabil forgalomáramlás, alul pedig az instabil forgalomáramlás. A gyakorlatban ezt a görbét nagyon szépen ki lehet mérni. Annyi különbség van, hogy itt az elején nem kezd el változni, mert konstans egy bizonyos értékig, aztán utána majd itt lefordul, de nagyon hasonló az alakja ehhez. Amíg fölül vagyunk, addig a forgalomáramlás stabil. Ahogy erről a görbéről letértünk, abban a pillanatban instabillá válik. Mit jelent ez? M7-es autópálya vasárnap délután. 6 óra van, mindenki megy haza a Balatonról. Elkezd sűrűsödni a forgalom, mindenki megy 120-szal, mert az a jó, nő a forgalom, a sebesség még mindig itt van, és megérkeztünk valahova ide, nagyobb a sebesség, mint amit a forgalomnagyság lehetővé tesz. Valaki egy picit rálép a fékre, mögötte lévő még nagyobbat fékez, utána lévő még nagyobbat fékez, és már meg is állt a forgalom, egész egyszerűen átugrottunk az instabil forgalomáramlásba. Amikor az M7-esen látszólag minden ok nélkül torlódás alakult ki, akkor az következett, hogy egyszerűen erre a ágára kerültünk át a görbének. Hogyan lehet ezt elkerülni? A forgalmat szabályozó rendszereknek az lenne a lényege, hogy a forgalmat valamilyen módon rajta tartja ezen a görbén. Az, amikor elkezdi érzékelni a forgalom növekedését, akkor azt mondja, hogy jó, akkor most csökkentjük a sebességet. Egyszerűen azért, hogy stabil maradjon a forgalomáramlás. Franciaországban bevezették ezt a rendszert, a torlódásokat több órával lehetett késleltetni a nagy szabadságolások idején, amikor ilyen félnapos dolgok alakultak ki, elég jelentősen lehetett késleltetni a torlódások kialakulását. Tehát lényeg az, hogyha a forgalomáramlás ettől a görbétől fölfelé eltér, akkor át fog csapni az alsó instabil áram részre, amit szeretnénk elkerülni. A maximális forgalomnagyság ennél az adott sebességnél és adott sűrűségnél tud áthaladni majd. A következő kicsi grafikon vagy ábra a forgalomnagyság és a sűrűség közötti kapcsolatot írja le. Nagyon hasonló a formája az előzőjéhez, annyi a különbség, hogy másik irányba áll, mert így rajzoltuk meg. Vízszintes tengelyen a sűrűség, függőleges tengelyen a forgalomnagyság. Minimális sűrűségnél nincs, nem megy át forgalomnagyság, maximális sűrűségnél megint csak nem megy át forgalomnagyság, tehát az optimális sűrűséggel lehet átengedni a legtöbb járművet. Ja? Amikor a kapacitást fogjuk majd definiálni, akkor a kapacitás ehhez az értékhez tartozik, itt tud áthaladni a legtöbb jármű. Mi az a kapacitás, vagy teljesítőképesség magyarul? A kapacitás azt jelenti, hogy egy adott keresztmetszeten, vagy útszakaszon, egy adott időegység alatt hány darab jármű képes áthaladni. egy óra alatt, általában egy órát szoktuk ezt definiálni, egy óra alatt hány darab jármű tud átmenni az adott szakaszon vagy keresztmetszeten. Ez a teljesítő képessége a létesítményünknek. Amikor forgalomra tervezünk, azt szeretnénk elérni, hogy a kapacitás megfelelő legyen, azaz a szükséges forgalmi igény le tudjon bonyolódni. Persze azért vannak olyan dolgok, amikor a forgalmi igényt is szeretnénk befolyásolni, nem akarjuk azt, hogy belvárosban nagy forgalmak menjenek be, hanem valahol kiszorítjuk őket. Ez egy másik kérdés. Igazából azt mondjuk, hogy a jogos forgalmi igényeknek megfelelően színvonalon kell tudni lebonyolódni. Tehát még egyszer, kapacitás egy adott keresztmetszeten vagy szakaszon áthaladó járművek vagy gyalogosok száma, áthaladni képes járművek vagy gyalogosok száma egy adott időszak alatt. A forgalom áramlás telítetlen akkor, hogy a forgalmi igény az kisebb, mint a kapacitás. Ha kevesebb jármű érkezik, mint a teljesítőképesség, mint amennyi át tud menni, nincsen probléma, mindenki elfér, ekkor telítetlen a forgalom áramlás. Képen látható, hogy ilyen, szépen tudok haladni, az érkező forgalom nagysága nem haladja meg a kapacitást. A következő forgalomáramlás típus a telített, vagy túltelített forgalomáramlás, amikor az érkező forgalomnak a nagysága meghaladja a kapacitást. Torlódás keletkezik. Fontos dolog, a torlódás nem ott keletkezik, ahol a kapacitás problémánk van, nem azon a szakaszon. Azon a szakaszon jellemzően telítetlen vagy telített a forgalomáramlás. A torlódás mindig ott keletkezik azon a szakaszon, ami a kapacitás probléma előtt van. Hiszen nem tudnak bemenni arra a részre, ahol menni kell. Jó? Itt látható ez a forgalomáramlás. Nem itt van a kapacitás probléma, itt van 8-9 sáv előtte. Csak nem tudnak oda behaladni. A kettő között van a telített forgalomáramlás, amikor pontosan annyi jármű érkezik, mint amekkora a kapacitás. Azt jelenti, hogy már nincs hely, egyetlen egy járműnek sem többletben, hiszen akkor már meghaladnánk a kapacitást, és torlódás alakulna ki. Igazából, amikor a kapacitást igyekszünk megbecsülni, akkor nagyjából azt mondjuk, hogy telített forgalomáramlásnak mekkora az értéke, mennyi jármű halad benne. A kettő, ez közel van, egymáshoz és rokon fogalom. Nézzük a különböző létesítményeknek a kapacitását. Egy forgalmi sáv kapacitásánál abból indulunk ki, hogy a követési időköz legrosszabb esetben, vagy a legkisebb követési időköz 1,8 másodperc lehet. Nyilvánvalóan ez minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb távolságot jelent, 1,8 másodpercenként jöhetnek a járművek. Ez azt jelenti, hogy egy sávban 2000 egységjármű tud elhaladni óránként. Egységjármű, a tergépjárművek nagyobb távolságot kell tartania, és így tovább, de figyelme kell venni a járműforgalomnak az összetételét is. Ez egy elméleti maximum. Ennél mértek már nagyobb forgalmat Budapesten is. 2400 egységjármű per óra feletti forgalmat is mértek. Persze a forgalomlebonyolódás abban esetben egy eléggé torlódó forgalomlebonyolódás volt. Lökhárító hozzájött a lökhárítóhoz, egymás után mentek a járművek. Ez nem egy kívánatos dolog, ezt szeretnénk elkerülni. Tehát a 2000 egységjármű per óra, ez az elméleti maximum, amivel dolgozunk. Több forgalmi sávú, egyirányú útpálya. Első kérdés, hogy mi ez? Mi lehet egy útpálya? Ki tud erre példát mondani? Több forgalmi sáv van és egyirányú útpálya. Mi lehet ez? Ennyire nem nehéz a kérdés. Hol van ilyen? Külterület. Autópálya, köszönöm. Autópályák esetében tipikusan el van választva a két útpálya, tehát egyirányú útpályánk van, több forgalmi sáv van. Jó? Kapacitása 2200 egységjármű per óra per sáv. Nagyobb, mint az egy sávnak a kapacitása, azért, mert van manőverezési lehetőség, lehet sávot váltani. Ha három vagy több sávunk van, akkor ez a mozgási szabadság még nagyobb, és azt mondja, hogy 2300 egységjármű per óra per sáv is el tud menni egy sávon. Persze ezek nem kívánatos értékek, ezek az elméleti maximumok, amik létrejöhetnek, ezek már azért elég rizikós forgalomáramlások, bármilyen kis zavarra torlódás alakulhat ki. Ezeknél a létesítményeknél a szabad áramlási sebesség az 90-120 km per óra között van, nincs zavaró forgalom, nincs szintbeli csomópont, nincs szintbe jövő forgalom. Következő jellemző létesítmény a négy vagy több sávos két irányú útpálya. Ezek azok a több sávos utak, ahol nincs középen elválasztás, de irányonként több sáv áll rendelkezésre. Itt is megvan a szabad sávváltási lehetőség, de itt már számolni kell a színbeli csomópontok zavaró hatásával, nem azért, mert meg kell állniuk, hanem azért mégis jönnek oldalról járművek, illetve a szembejövő forgalom hatásával is. Emiatt az előző esethez képest a három vagy több sávnak a kedvező hatása az elveszik. Tehát négy vagy több sávos utaknál, ha két irányú a forgalom, akkor függetlenül attól, hogy négy vagy több sáv van, sávonkénti kapacitás az 2200 egységjármű per sáv. A következő létesítmény típus a két forgalmi sávos, két irányú útpálya. Ez a normál út, amivel szoktunk foglalkozni, ilyet terveztek például házi feladatban. Ebben az esetben mozgási szabadság nagy mértékben függ attól, hogy mennyire tudunk előzni. Hiszen ha nem tudunk előzni, akkor az előttünk menő lassú jármű, az bizony hatással lesz ránk, járműoszlopok alakulnak ki, tehát csökken a láthatni képes járműveknek a száma. Ebben az esetben a két sávot közösen fogjuk kezelni. Együttesen azt mondjuk, hogy a két sáv együtt 2800 egységjármű per óra per sáv, vagy egységjármű per óra forgalmat tud átbocsátani. Jelentős visszalépés a több sávos utakhoz képest, mert most már a két irányra együtt véve van körülbelül akkora forgalmunk, mint korábban volt egy sávra vonatkoztatva. Tehát egy négy sávos útnak nem a fele, hanem a negyede lesz durván a forgalom átbocsátás. Nagyon nagy szerepe van arra, hogy mekkora forgalmat átbonyolni, mennyire homogén a forgalom, illetve az irányonkénti megosztás mekkora. Mert csak egy irányban vagy a teljes forgalom, amivel számolunk, akkor csak egy sávra vonatkozó érték tud átmenni, akkor 2000 egységjármű per óra tud áthaladni. Ha ugyanannyi jön mindkét irányból, akkor lehet ezt a maximális értéket elérni. A kapacitás kihasználtság alatt azt értjük, hogy a tényleges forgalmi igény a rendelkezésre álló kapacitásnak mekkora részét használja föl. Hány százaléka érkezik a ténylegesen rendelkezésre álló kapacitásnak, azaz a kapacitás kihasználtság, a tényleges forgalmi igény és a kapacitásnak az aránya. Elméletileg ez az érték nem lehet nagyobb egynél, hiszen nem jöhet több jármű, mint maga a kapacitás, de a gyakorlatban megint csak lehet találkozni ilyen esetekkel, nyilvánvalóan ezek már nem kedvező forgalmi lebonyolulásúak. Elméleti kapacitás miatt azért a gyakorlatban más számok is kijöhetnek, de elméletileg ez az érték az egyet nem hathatja meg. Azért, hogy le tudjuk írni a szolgáltatás, a forgalmi lebonyolulásnak a minőségét, bevezetjük a szolgáltatási szintnek a fogalmát. A szolgáltatási szint az azt jelenti, hogy valamilyen módon szeretnénk a forgalom lebonyolulásának a minőségét jellemezni. Hogyan tudjuk ezt jellemezni? Meg kell nézni azt, hogy mi a fontos egy autós járművezető számára. Például, ha autópályán haladok, akkor engem az érdekel, hogy milyen sebességgel tudok menni. Ez lehet egy jó jellemzés, vannak másokok miatt mást használunk. Városon belül az érdekelhet engem, hogy mekkora az utazási idő, vagy mekkora az idővesztesége. Tehát a járművezető szempontjából próbáljuk meg minősíteni a forgalom lebonyolódást. A jellemző lehet a sebesség, utazási idő, mozgásszabadság, kényelem, zavartalan forgalomáramlás, sűrűség, bármi. Annyira bármi, hogy a különböző típusú vizsgálatoknál, elemzéseknél egészen más jellemzők alapján definiálják a szolgáltatási szinteket. Ami nagyon lényeges, az, hogy a forgalombiztonság nincsen benne. Tehát itt ennél a kérdésnél, a minősítésnél nem foglalkozunk azzal, hogy mennyire biztonságos a forgalomáramlás. Egyszerűen csak azt nézzük, hogy áramlási szempontból milyen feltételekkel tud elmenni a forgalmunk. És ezért lehet, az óra végén látjuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy milyen a közlekedésbiztonság és a kapacitás, a szolgáltatás közti kapcsolat összefüggés. 6 darab szolgáltatási szintet definiáltak, A-tól F-ig megy. Minden egyes szolgáltatási szint a forgalomáramlás tartományának egy bizonyos részét képviseli, egy bizonyos tartományát képviseli. Az átmenet köztük folyamatos. Egyik szintnek az alsó értéke, aztán megegyezik a másik szint főső értékével, nincs köztük különbség. Ez az A-szintnek a rosszabbik része, az alsó része, az tulajdonképpen azonos a B-szintnek a főső részével, kicsi köztük a különbség. Tehát végig folytonos átmenet van. Az A-szint az, amikor alszolgáltatási szint, itt látható az ábra, teljesen üres az út, nincs rajta forgalom. Nincs semmilyen akadályoztatás, teljesen szabadon tudunk közlekedni. Az E-szint magának a kapacitásnak a határa, amikor a forgalomáramlás terített, itt látható ez a görbe. Az A és az E között az átmenet folytonos. Igazából nem lehet kimérni azt, hogy hol van a C-nek az alsó meg a felső határa. Egész egyszerűen azt mondjuk, hogy a rendelkezésre álló teret felosztjuk nagyjából egyforma tartományokra, és ott definiáljuk a különböző szolgáltatási szinteket. Egy olyan rész van, amit egyértelműen meg tudunk mérni, az pedig az E és az F közötti határ, a kapacitás kimerülésének az értéke. Itt pontosan tudjuk meghatározni ezt az értéket, és az E-ből az F-be való váltás, az egyben egy állapotváltás is, a forgalomnak a jellege megváltozik, stabilból átmegy instabilba. Tehát az A-tól E-ig a stabil forgalomáramlást osztjuk fel a különböző részekre, és az F-be a kapacitás kimerülésébe, a torlódáshoz tartozik az instabil forgalomáramlás. Amikor tervezünk, akkor azt írjuk elő, hogy a forgalom lebonyolódásának legyen egy bizonyos minősége. Magyarul nem a kapacitásra tervezünk, hanem valamilyen szolgáltatási szintre. Például a C szolgáltatási szintre tervezünk, azt mondjuk, hogy a forgalmunk az legyen C szolgáltatási szinthez tartozó minőségű. Igen, ám, de mi forgalomnagyságokkal számolunk, hogyan lehet ezt kezelni? Azt mondjuk, hogy van egy megengedhető forgalom, ami megadja azt a szolgáltatási szint határt, amire nekünk tervezni kell. És egész egyszerűen a forgalom lebonyolódásunkat át kell számolni a minős jellemzőt, például a sűrűséget, meg kell határozni a szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyságot. Lehet, hogy más érték alapján határoztuk meg, lehet, hogy sebesség alapján határoztuk meg, de minden egyes szolgáltatási szinthez meg kell határozni a forgalomnagyságokat, és ebből kiválasztjuk azt, hogy melyik a megengedhető. És ezt már tudjuk viszonyítani a tényleges forgalmi igényhez. Tulajdonképpen tehetnénk azt, hogy a forgalmi igényt számoljuk át arra a paraméterre, amivel minősítjük a forgalom lebonyolódást. Ez annak a számításnak a fordítottja. Külterületen a C szolgáltatási szintet tervezünk, belterületen pedig a D-re. Ennek az az oka, hogy külterületen egészen más szolgáltatást vár el a járművezető, jobban sietünk, nagyobb sebességet szoktunk, kevésbé tűrjük a akadályoztatást. Belterületen toleránsabbak vagyunk, úgyis meg kell állni a lámpánál, úgyis torlódás van, nem sietünk annyira, meg hát nincs is annyi hely, mert sokkal nagyobb a forgalom, tehát egy rosszabb szolgáltatást írunk elő, alacsony minőséget írunk elő. Forgalmi ellenőrzés, az a forgalmi számításoknak egyik típusa, lesz majd egy másik egy méretezés. A forgalmi ellenőrzés azt jelenti, hogy van egy létező, meglévő csomópontunk, és ennek a forgalmát szeretnénk valamilyen módon minősíteni. Tehát célja a jelenlegi forgalom lebonyolódásnak a minősítése. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen minőségű ez, milyen szolgáltatási szinten bonyolódik a forgalom. Ellenőrizzük azt, hogy megfelelő a kialakítás például. Például a Clark Ádám tér azért lett körforgalom, mert egyszerűen nem volt jó a forgalom lebonyolódása korábbi kialakítással, és körforgalomként sokkal jobban működik, mint korábban működött. Jó? Illetve, tehát megállapítjuk azt, hogy milyen a jelenlegi szolgáltatási szint, és megmondjuk azt, hogy mekkora kapacitás tartalék van, azaz, mekkora forgalom növekedést tud még a csomópont levezetni, ami ki nem merül a kapacitása, egész pontosan, ami ki nem merül a megfelelő szolgáltatási szintje. Tehát mekkora fejlődés lehetséges még, mielőtt be kell avatkozni, vagy valami másképp kell a forgalmakat levezetni. Tehát a mostani állapotra vonatkozik, és a mostani állapotot minősítjük. A kérdés igazából az, hogy jó, de a forgalomnagyság az ingadozik, mint ugye erről beszéltünk. Melyik forgalomnagyság lesz a mértékadó? Milyen forgalomra számoljuk ki, végezzük el a minősítést? Melyik forgalmat hasonlítsuk hozzá a kapacitáshoz, illetve a szolgáltatási szintekhez tartozó forgalomnagysághoz? Jó, tehát hogyan tudjuk ezt meghatározni? Azt csináljuk, hogy vannak nekünk bizonyos jellemzőik. Az egyik ilyen jellemző az átlagos napi forgalom. Az átlagos napi forgalmat egész egyszerűen úgy számoljuk ki, mérjük a forgalmat az év minden napján, megszámoljuk a teljes áthaladt forgalmat, és elosztjuk 365-tel, szökőnappal nem számolunk. Persze vannak olyan utak, ahol nincsenek automatikus forgalomszámláló berendezések, ilyenkor statisztikai módszerekkel, hasonló utak forgalmi lebonyolódása alapján becsüljük ottani forgalmat. Erre az előírások adnak megfelelő számokat, azokat kell használni, hogyha ilyen esetben futunk, majd úttervezésből, aki azt hallgatja, lesz erről szó részletesebben. Hát itt látszik az, hogy napi lebonyolódás és az átlag, az az átlagos napi forgalom pirosra jelölve, ténylegesen egy nap hány darab jármű halad át. Mire használjuk ezt a fogalmat? Arra használjuk, hogy amikor az egyes beruházásoknak a megtérülését, gazdaságosságát vizsgáljuk, akkor kerül ez előtérbe. Például az M6-os autópálya igazából akkor lenne gazdaságos, vagy megtérülő, hogyha az átlagos napi forgalom olyan 30-40 ezer jármű per nap körül lenne. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb városnak kell fölle mozognia ahhoz, hogy megtérüljön. M7-es, M3-as, M4-es, M5-ös forgalma azért ezt meghaladja, tehát ennél nagyobb forgalmak találhatók. Tehát az átlagos napi forgalom főleg a megtérülésre vonatkozik, arra, hogy gazdaságossági számítása, keresztmetszeti tervezésre, milyen típusú létesítményre van szükségünk. Az éves forgalmak ismeretében meg lehet szerkeszteni a forgalomtartósági görbét. Egész egyszerűen azt csináljuk, hogy sorba rendezzük az évben előfordult forgalomnagyságokat, óránkénti forgalomnagyságokat, előre kerül a legnagyobb forgalomnagyság, és utána a csökkenő sorba jönnek a forgalmak. Ennek egy hiperbola jellegű alakja van, ami azt jelenti, hogy vannak forgalmak, amelyek csak bizonyos időszakban fordulnak elő, és egészen gyorsan csökken a forgalom, aztán beáll egy többé-kevésbé stabil szintre, ahol a csökkenés már lassú, egy bizonyos forgalomnagyság már hosszú ideig megmarad. No? Igazából mi ezt a görbét fogjuk felhasználni arra, hogy megtervezzük a forgalmunkat, tehát innen fogjuk kiválasztani azt, hogy melyik az a forgalom, amit mi igazából használni fogunk. És azt fogjuk megcélozni, hogy a hiperbólának ezt a könyökét fogjuk használni. Azért, mert hogyha balra mozdulnánk el, akkor nagyon sok pénz befektetésével egészen picike eredményt érnénk el, tehát sok pénz árán egy-két órát tudnánk javítani a forgalom lebonyolódásán. Ha másik irányba mennénk el, akkor kevés pénz megtakarításával nagyon nagy időszakra rontanánk le a követelményeket, vagy a feltételeket. Tehát ez a rész az, ahol optimális a beavatkozásunk. Ez vagy a 30, vagy az 50 órás tartósághoz tartozik. Általában az 50 órásra szoktunk számolni. Azt mondjuk, hogy a mértékadó óraforgalom az a legnagyobb óraforgalom, amely évenként legalább 50 órán keresztül előfordul. Tehát 50 órás tartósághoz tartozó érték. Ha erre tervezünk, ez azt jelenti, hogy lesznek olyan időszakok az éven belül, amikor a forgalom nincs megfelelően kiszolgálva. Egyrészt ez baj, másrészt meg nem baj, mert így gazdaságos a létesítmény, és azt az 50 órát egy éven belül elbírjuk már, igazából nem tesz semmit. Úgyis elég sok közelítés van a rendszerben, tehát azt a részt kibírjuk. Jó, tehát ez lesz majd a tervezési forgalmunk. Természetesen az átlagos forgalomnagyság, napi forgalomnagyság és a mértékadó óraforgalom valamilyen módon összefügg egymással. Általában a mértékadó óraforgalmat az átlagos napi forgalomnak a függvényében, százalékában szoktuk kifejezni. Ez pedig azt jelenti, hogy megpróbáljuk megbecsülni azt, hogy mekkora a napon belüli ingadozás a forgalomnak az átlagoshoz viszonyítva. Igazából az a kis W paraméter, ez 10 és 21 százalék között változik, attól függően, hogy milyen a forgalom lebonyolódásnak a jellege. Minél inkább kiegyensúlyozott a forgalom lebonyolódás, annál kisebb része lesz az átlagos napi forgalomnak a mértékadó órába, jut az átlagos napi forgalomnak a mértékadó órába, azaz annál kisebb lesz a W paraméter értéke. A gazdasági forgalomnál például Budapest, ez a paraméter, csúcsóra tényező, ez 10% körüli értéket jelent. Azokon a részeken, ahol nagy szezonális forgalom van, balatonparti települések, ez a tényező, csúcsra tényező, ez elmozdul 20% fölé, ilyenkor például 21% körüli értékkel számolhatunk. Nagyobb lesz a csúcsóra forgalomnak az aránya a teljes napi forgalomhoz képest. A következő forgalmi számítás, vagy elemzés, a forgalmi méretezés. A forgalmi méretezés esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jövőben hogyan alakulnak a forgalmi viszonyok, és hogyan tudjuk biztosítani, a jövőbeni forgalomáramlás számára a megfelelő feltételeket. Azaz, a forgalmi méretezés célja, hogy a jövőben várható forgalom számára a szükséges szolgáltatási szintet biztosítsuk. Ez arra szolgál, hogy a különböző fejlesztéseket tervezzük, és úgy határozzuk meg a kialakítást, hogy meglegyen az előírt szükséges szolgáltatás szint, meglegyen a megfelelő forgalmi lebonyolódás. Ehhez persze valamilyen módon előre kell tudnunk jelezni a forgalmakat. Elég sok gondunk van a forgalom meghatározásával akkor is, amikor a jelenlegi állapotról van szó. Valamilyen módon meg kell tudnunk azt, hogy milyen forgalomra méretezzünk, milyen forgalom várható a jövőben, azaz valamilyen becslést kell nekünk tennünk. Várható értékről beszélünk, tehát statisztikai alapokra mozdulunk át ilyenkor. Kétféle fő megközelítés van. Az egyik azt mondja, hogy a forgalom arányosan fejlődik majd, és akkor ehhez képest becsülöm azt, hogy mennyi lesz 10 év múlva a forgalom. Ennek az elvégzése körülbelül 5 percig tart, nem túl pontos, de jó közelítést adhat. A másik, amikor modellezem azt, hogy hogyan változik a forgalom, hogyan működik a hálózat, ez már pontosabb értéket ad, bár itt is vannak gondok azzal, hogy hogyan lehet előre jelezni a különböző paraméterek változását, viszont ennek az elkészítésnek az időtartama a fél évtől a 3-4 éves tanulmányig terjedhet, attól függ, hogy milyen léptékben megyünk bele. Tehát nagyban meghatározza azt, hogy mi a feladatunk, hogy melyik módszert fogjuk használni. Általában gyakorlati tervezésnél a forgalomfejlődési szorzók módszerét használjuk, és csak nagyobb léptékű változtatásoknál alkalmazzuk a hálózati modellezést. A forgalomfejlődési szorzók módszere arra épít, hogy van valamilyen szintű motorizációs fejlettség, azaz valamilyen gépjármű ellátottság jelenleg az országban. Azt mondják, hogy azt a trendet meg lehet jósolni, hogy ez hogyan fog változni, és ahogy változik a gépjárműek száma, úgy fog változni a forgalom is, ezzel arányosan. A gond ezzel a megközelítéssel az, hogy ez a meglévő forgalmi mintákat, utazási szokásokat megtartja. Tehát például a különböző hálózati fejlesztések hatása új utak megépítését nem veszi figyelembe. Tehát nem számol azzal, mondjuk, hogy körbezárul az M0, hogy akkor hogyan változnak a forgalmak. Másik probléma pedig az, hogy nem lehet megmondani azt, hogy hogyan fog változni a gépjármű ellátottság száma. A németek például 6-szor módosították ezt a görbét. Amikor én diák voltam a 90-es évek elején, akkor azt mondták, hogy Magyarországon körülbelül az az érték várható, hogy a 300 gépjármű per 1000 lakosnál nem lesz több. Jelen pillanatban a budai kerületekben 500 fölött van az érték, de az országos átlag is fölötte van már jelentősen. Tehát az előjelzésre az a baj, nem tudjuk pontosan megmondani, mi várható, hiszen a jövőben lesz, és nem látunk rá a dolgokra. Az előnye a módszernek az, hogy egyszerű elvégezni, és a szorzókat, amiket alkalmazni kell, az útügyi előírások tartalmazzák. A hálózati modellezés az picit bonyolultabb. Itt matematikai összefüggéseket használunk fel arra, hogy leírjuk a különböző befolyásoló tényezők közötti összefüggést, hatását a forgalomnak az alakulására. Ilyenkor a modell segítségével keresünk választ arra, hogyha bizonyos tényezők változnak, akkor hogyan alakul a forgalomnak a nagysága. Ezzel viszonylag pontosan meg lehet mondani a forgalmakat, akkor, hogyha a tényezők változását jól becsültük meg, ha olyan dolgokra van szó, amik várhatóak. Egész pontosan ilyenkor általában több variációban gondolkozunk, és megnézzük azt, hogy ennek milyen hatása lehet a forgalomra, és innen jönnek ki eredmények. Magyarországon az a gond, hogy a modellek eredményeit igazából senki nem ellenőrizte le, tehát nem nézték meg 10 év múlva, hogy ténylegesen bejöttek ezek a számok, amiket előrejeleztek. Gyakran vannak azért ezzel problémák, hogy megrendelőtől függően egészen más eredmények jöttek ki ugyanarra a létesítményre. A klasszikus modellek a felépítése 4 lépcsőből áll. Az első lépcső az az utazás keletkezés, ami megmondja azt, hogy bizonyos körzetekben hány darab utazás keletkezik. Második lépcső, amikor ezeket az utazásokat szétosztjuk a célpontok között, hova akarnak menni az emberek. Utána kiválasztja a modell azt, hogy milyen közlekedési eszköz választanak, majd pedig az útvonalválasztás következik. Ennek a klasszikus modellnek több problémája van, rengeteg sebből vérzik, ezekre történtek kísérletek a korrigálásra, a javítására. Nem fogjuk tárgyalni a fejlettebb modelleket, ez később mesterképzésben, ha valaki erre a szakirányra jön, ott van rá egy külön tárgy. Jelen pillanatban elegendő, hogy nagyjából ez a gondolkodásmenet. nem teljesen ez a jó sorrend, meg bizonyos lépések összetartoznak, tehát nem így történik az útvonválasztás, de elég jól meg lehet satszolni azt, hogy hogyan fog változni, vagy hogyan fog alakulni a forgalom nagysága a hálózat mentén ennek a modellnek a felhasználásában. A következő nagyobb fejezet, itt az óra végére, az a forgalombiztonság. Tehát, beszéltünk arról az elején, hogy a forgalom lebonyolódásnál két szempont van, két követelmény van. Egyik a megfelelő minőségű lebonyolódás, erről volt szó eddig. A következő pedig a megfelelő biztonság, azaz a balesetetnek az elkerülése. A balesetek azok a közlekedésnek a legsúlyosabb következményei. Baleset az mindig egy olyan esemény, amit el kell kerülnünk, az egy rendellenesség, a közlekedési rendszernek a hibája. Tehát egy hibás működést jelez. Ennek megfelelően törekednünk kell arra, mindent meg kell tennünk azért, hogy a baleseteket, a kialakulását megelőzzük, illetve, hogy ha már kialakultak, akkor a súlyosságukat csökkentsük. Van az aktív biztonság, meg a passzív biztonság a fogalma. A passzív biztonság az, ami védi a járművezetőt, abban az esetben, hogy ha már megtörtént a baleset, minél kisebb legyen a sérülés. Mi jellemzően aktív biztonsággal foglalkozunk úttervezésnél, ami arról szól, hogy a baleset létrejöttét tudjuk elkerülni, de a passzív biztonság az úttervezésre olyan szempontból hat, hogy amikor megtervezzük az út körül lévő dolgokat, például milyen messzire ültetünk egy fát az úttól, akkor arra törekszünk, hogy a környezet megbocsátó legyen, azaz, ha valaki hibázott, ne kelljen belehalnia, úszva meg annyival, hogy a kocsija összetört, vagy még talán azzal se. Tehát a hibát, a balesetet minél kevésbé szenvedje meg, minél kisebb következményekkel ússza meg. Amikor a baleseteket vizsgáljuk, mindig azt kell megnéznünk, hogy miért jött létre a baleset, mi a balesetnek az oka. Ugyanis ahhoz, hogy a balesetet tudjuk kezelni, meg tudjuk előzni a későbbiekben, tudnunk kell a közrejátszó indokot. Mindig van egy fő indok, elsődleges indok, elaludt a járművezető. Hát persze, nyilvánvaló, aki fáradt, ne üljön kocsiba, álljon meg pihenni. Az is szokott szerepelni, hogy nem az útviszonyoknak megfelelően vezette az autóját. Nagyon egyszerű a járművezetőre tolni a felelősséget. De nekünk ennél tovább kell lépni. Amikor elalszik a járművezető, akkor meg kell nézni azt, hogy nem lehet az, hogy egészen véletlenül halálosan unalmas utat terveztem? Ha igen, hogyan lehet ezen javítani? Nem lehet az, hogy nem volt eléggé figyelemfelhívó az útgeometria, és vannak olyan részek, ahol gond van. Ilyen vizsgálat volt például az Egyesült Államokban. Volt egy emelkedő, ahol a tehergépjárműveknek viszonylag nagy százaléka szenvedett balesetet, és rendszeresen is csak ott. És nem tudták, hogy mi lehet a probléma. Kimentek a helyszínre, megállapították azt, hogy nyugat felé ment az út, és a délutáni órákban pontosan szembesütött a nap a fölfele haladó járművek számára. A sofőr volt a hibás, mert ő ment le az útról, de az út geometriának a megváltoztatásával ezt a problémát ki lehetett küszöbölni, és meg lehetett szüntetni a balesetnek az okát. Tehát mindig az okra kell koncentrálnunk, meg kell keresnünk, hogy mi a ténylegesen létrejött ok, milyen egyéb okok vannak még, amik létrejöttek a baleset, amik szerepet játszottak a baleset létrejöttében, és meg kell néznünk, hogy mi az, amin tudunk változtatni, és azon kell tudni változtatni. A forgalmi mérnöknek a feladata az, hogy folyamatosan figyelje a forgalom lebonyolódását, elemezze azt, mi történik, és amikor szükséges, talált olyan jellemzőket, tényezőket, okokat, amik ismétlődően szerepet játszanak egy baleset létrejöttében, akkor meg kell tennie mindent azért, hogy ezeket megváltoztassa, tehát baleset megelőző intézkedéseket kell foganasítania. Két fő eszközünk van, van a hagyományos balesetelemzés, ami a baleseti adatok alapján készíti el a statisztikai elemzés, és ez alapján történik a beavatkozás, illetve van a konfliktus vizsgálat, ami a veszélyes helyzetek megfigyelésén alapul. Nézzük először a hagyományos elemzést. A hagyományos elemzésnél az a célunk, hogy a balesetek sűrűsödésének a gócpontjait meghatározzuk. Megnézzük azt, hogy hol történtek balesetek, és megkeressük azt, hogy hol van sok baleset. Figyelni kell arra, hogy a sok baleset önmagában még nem jelenti azt, hogy ténylegesen baj van. Elméletileg egy véletlenszerű elosztást feltételezünk, és azokra a gócpontokra vagyunk kíváncsiak, amelyek ebből a véletlenszerű eloszlásból kilógnak. Mert ott van valami olyan ok, ami miatt a balesetek közrejátszanak. Jó, tehát azt nézzük, hogy hol van olyan hely, ahol több baleset van, mint amit a véletlenszerű eloszlás indokolna. Amikor megtaláltuk ezt a helyet, vagy találtunk ilyen helyet, akkor jön a helyszín felülvizsgálata, kimegyünk a helyszínre, és elemezzük azt, hogy mi történik, megnézzük a balesetek okait, és megkeressük azt, hogy mi okozhatta ezt a balesetet. És utána a felülvizsgálat eredményei alapján a kialakítást módosítjuk, átépítjük az útszakaszt vagy a csomópontot, hogy ezzel ne legyen probléma. Ez az alap eljárás, ez volt a hagyományos megközelítése a baleseti információk kezelésének. Milyen mutatókat használunk? Mik ezek a mutatók? Amikor a sűrűsödéseket vizsgáljuk, akkor valamilyen mutatók alapján számoljuk ki, hogy hol mennyi baleset történt, és ezeknek a sűrűsödését nézzük majd. Az első és legegyszerűbb az, hogy hány darab baleset történt. Ezt úgy hívjuk, hogy baleset sűrűség, és azt jelenti, hogy egy adott időszak alatt hány darab baleset következett be. Hogyan számoljuk a balesetek számát? Elvileg egyszerű, hány darab esemény, olyan esemény történt, aminek nem kéne történnie. Azonban gyakorlatban nem így zajlik. Az első csoport az, amikor csak anyagi káros baleset van, ilyenkor ténylegesen azt számoljuk, hogy hány baleset történt. De amikor személyisérülés van, akkor már egészen másképp állunk hozzá a kérdéshez. Azt nézzük meg, hogy hány személy sérült meg. Tehát például a személyisérüléses baleseteknél azt nézzük, hogy hány könnyű sérülés volt, hány súlyos sérülés volt, illetve hány halott van. Tehát egy balesetnél, egy három halottal és két súlyos sebesülőttel járó baleset, az három halálos balesetnek számít. És így adjuk össze szépen, így kapjuk meg azt, hogy összesen hány darab baleset történt az adott útszakaszon vagy csomópontban. Viszont érdekel minket az is, hogy milyen volt a súlyosság. Egyáltalán nem mindegy, hogy koccanásos balesetek történnek, vagy pedig rendszeresen halálos baleset van azon a részen. Minden baleset típushoz hozzárendelünk valamilyen súlyt, és ezek alapján súlyozzuk a baleseteket. Az, hogy milyen súlyt rendeljünk hozzá egy baleset típushoz, elég nehéz meghatározni. Mennyit ér egy ember élete? Hány koccanásos balesettel ér egyenlő egy embernek az élete? Ezt nehéz meghatározni, mégis valamilyen módon meg kell ezt tenni. Általában költség alapon vizsgálják a dolgot, magyarul egy nyugdíjas kevesebbet ér, mint egy fiatal ember. Azon alapon, hogy nemzetgazdasági szinten a baleset mennyibe kerül. És ez alapján jönnek létre számok. Ezek nem kőbevésett számok, jó közelítések, országonként eltérő az értékük, de mégis valamilyen módon össze kell tudni hasonlítani. Minden egyes balesetet megszorzunk az ő súlyával, ebből jön létre a súlyozásra összegzett balesetszám. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen a balesetek átlagos súlyossága. Ez azt jelenti, hogy ha baleset ér engem, vagy valakit, akkor várhatóan milyen súlyosságú lesz a baleset. Repülőgépnél ez a súlyosság viszonylag nagy, beleesik az óceánba a repülő, viszonylag kevesen fogják túlélni. Gyalogos közlekedésnél a várható súlyosság az kicsi, összefut két gyalogos, könnyű sérülés a maximum előfordulhat, esetleg egy súlyos sérülés, hogy valaki rosszul esett és beverte a fejét. Jó? Igazából ez nem mondja meg azt, hogy mennyire biztonságos az eljárás, a hely, egyszerűen csak annyit mond meg, hogy mennyi a várható súlyossága, hogyha balesetet szenvedek. Úgy számoljuk ki, hogy a súlyozott baleset számot elosztjuk a baleset sűrűséggel, ebből jön ki az átlagos súlyosság. A kérdés igazából az, hogy van két útszakaszon. Az egyik útszakaszon évente egy baleset történik, a másik útszakaszon évente 100 baleset történik. Melyik a biztonságosabb? Jó. Egyik útszakaszon évente egy baleset, másik útszakaszon évente 100 baleset. Melyik a biztonságosabb? Melyik? Az egy. Jó? De azon az útszakaszon egy baleset van, ott évente egy kocsi megy el, másikon meg évente 1 millió. Melyik a biztonságosabb? Jó? Figyelembe kell venni a forgalmi teljesítményt. Ha megyek egy úton, és én vagyok az egyetlen kocsi, és 100%, hogy baleset fog érni, az valószínűleg nem biztonságos. Jó? Még a másikon megyek, és kicsi a valószínűsége annak, hogy baleset fog érni, akkor az biztonságosabb. Az M0 ezért halálút, egyrészt közel van és hamar kiér a tévé, másrészt nagyon nagy a forgalma. Tehát a forgalmi teljesítmény függvényében kevés baleset történik, kicsi az esélyem, hogy balesetet szenvedek, de miután rengeteg jármű megy ott, ezért az a kicsi esély sok balesetet eredményez. Magyarul figyelembe kell venni valamilyen módon a járművek forgalmi teljesítményét, amikor a balesetről beszélünk. Mi a forgalmi teljesítmény? Hány darab kilométert futnak a járművek, az a járművek számát, átható járművek számát megszorozzuk a megtett kilométerek számával. Jó, csomópont esetében egyel számolunk, mert ott egy pont összerű dologról van szó. Hány jármű halad át, átlagos napi forgalmat megszorozzuk 365-tel, és megszorozzuk a vizsgált évek számával, ezzel megkaptuk az átható járművek számát. De nagyon nagy összeg jöhet ki, ezért, hogy kezelhető szám legyen, osztunk 10 millióval, és 10 millió járműkilométer mértékegységet fogunk majd használni. A relatív baleseti mutató az azt jelenti, hogy a baleset sűrűséget elosztjuk a jármű teljesítménnyel, azaz baleset per 10 millió járműkilométer mértékegységgel fog létrejönni. Ez már azt mutatja meg, hogy mekkora valószínűsége van egy baleset kialakulásának a forgalom függvényében, tehát milyen valószínűséggel ér egy járművet baleset áthaladva azon az útszakaszon. Természetesen ezt a relatív számot ezt el tudjuk készíteni a súlyozott baleset számmal számolva is. Ekkor annyi a különbség, hogy nem a baleset sűrűséget, hanem a súlyozott baleset számot osztjuk el a jármű kilométer teljesítményével. Hálózati szinten arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor kell beavatkoznunk, illetve az egyes csomópontok egymáshoz képest milyen viszonyban vannak, melyik veszélyesebb. Csinálunk egy sorrendet, megkeressük a maximális, legrosszabb mutatóval rendelkező csomópontunkat, és ehhez viszonyítjuk az összes többit. Tehát a maximális értéket osztva a többivel, abból kapjuk meg a biztonsági fokot, ami azt mutatja meg, hogy a melyik veszélyesebb érték. Minél közelebb van az egyhez ez az érték, annál inkább veszélyes a csomópont, annál inkább szükséges a beavatkozás. Igazából eltérő értékekhez eltérő értéket tartozhatnak. Például Németországban ugyanolyan minősítésű, relatív mutatójú csomópont, mint Magyarországon, egészen más relatív biztonsági fokkal rendelkezik, hiszen más, amihez viszonyítjuk. Tehát ez mindig hálózatfüggő. A hálózat legrosszabb eleméhez viszonyítunk, minél közelebb vagyunk egyhez, annál rosszabb a hálózaton belül a csomópont helyzete. Magyarul a beavatkozások ütemezését lehet tervezni ez alapján, hol szükséges, milyen sorrendben szükséges a beavatkozás, hogyan csoportosítsuk a rendelkezésre álló forrásokat a helyszínek átépítésénél. A másik módszer a konfliktusvizsgálat. A konfliktusvizsgálatnál veszélyes forgalmi helyzeteket elemezzük. Tehát nem azt nézzük meg, hogy baleset történt, mi volt az oka, hanem azt nézzük meg, hogy milyen olyan helyzetek vannak, amiből baleset lehetne. Tehát milyen olyan a normálistól eltérő forgalmi helyzetet tapasztalunk, ami magában hordozza a baleset következményét, mi az, ami rendellenes működés, amit nem szeretnénk. Ezeket próbáljuk elemezni. A forgalmi konfliktus az egy megfigyelhető helyzet. Megyek békésen az autóval, valaki bevág elém, belül óriási konfliktus keletkezik, és nagyon nem tetszik nekem, de senkit nem érdekel, mert nem megfigyelhető. Jó? Akkor megfigyelhető a konfliktus, hogyha a baleset közvetlen veszélye áll fent, hogyha a mozgást változtatás nélkül folytatják. Fékezés kell, kitérés kell, valamilyen reakció kell azért, hogy a balesetet el tudjuk kerülni. Jó? Abban különbözik a konfliktus a balesettől, hogy a közlekedőknek van még egy esélye. Többé-kevésbé ellenőrzött lehetősége arra, hogy kitérjen, elkerülje a balesetet. Sokkal több ilyen helyzetet lehet tapasztalni, és ennek megfelelően sokkal több információt tudok szerezni, mint a balesetekből. Itt ez a kis ábra foglalja össze a dolgokat. A közlekedők közlekednek, találkoznak egymással. A találkozások túlnyomó része az egy biztonságos találkozás, ővelőtt nem foglalkozunk. Vannak olyan találkozások, amelyek konfliktus generálnak, ahol valamilyen kitérési művel szükséges, ők a konfliktusok. Az esetek túlnyomó részében ez a kitérése sikeres,
Ilyenkor van, hogy nem történt baleset. Jó? A másik részében pedig a kitérés sikertelen, ilyenkor történik baleset. A hagyományos elemzés ezzel a halmazzal tud dolgozni, a konfliktus elemzés pedig ezzel a halmazzal dolgozik. Tehát sokkal nagyobb a merítés, ami ráadásul tartalmazza a hagyományos elemzésben használt információkat is. A sokkal nagyobb, lényegesen nagyobb, 10-szer, 20-szor, 100-szor több információnk van, mint a baleset elemzésnél. Ezért aztán a konfliktus vizsgálattal sokkal hatékonyabban tudunk eredményre jutni. Nézzük, hogy mi az előnye a konfliktus vizsgálatnak. Az előnye, hogy sokkal több olyan forgalmi helyzet van, mint baleset, de sokkal több veszélyes forgalmi helyzet van, mint baleset, ezért az elemzést sokkal rövidebb idő alatt el lehet végezni. Egy hagyományos elemzésnek az időtartama az 3-5 év, a konfliktus vizsgálatot néhány óra alatt meg lehet csinálni. Tehát nem egészen ugyanabban a kategóriában van a két vizsgálat. Emellett számtalan egyéb előnye van a konfliktus vizsgálatnak, például az, hogy sokkal egyszerűbb az adatgyűjtés. Amikor egy baleset történik, kimegy a rendőr, biztosítani kell a helyszínt. Meg kell oldani a mentést, meg kell oldani a forgalomterelést, és így tovább, és így tovább. Ezer gondja van, ráadásul hajnal 3 van, zúg az eső. És még ki kell tölteni egy adatlapot, ami pupa hátán, nem is érti minek kell, megint zaklatják a központból. Ennek megfelelően az információk nem lesznek túlságosan pontosak. Amikor a diplomamunkámat csináltam, Üllői úton volt egy baleseti felmérés, tehát része volt a baleseti felmérés, az összes baleset a páros oldalon történt, innentől kezdve túl sok következtetés nem lehetett levonni belőle, hogy pontosan mik voltak a problémák, hiszen nem volt megfelelő az információ. És el lehetett dobni az egész adatmennyiséget, használhatatlan volt. Azáltal, hogy a konfliktus vizsgálatot maga a mérnök végzi, megbízható lesz az adatforrás, és sokkal egyszerűbb maga az adatgyűjtés. Mert ténylegesen azt tudja fölírni, amire szüksége van. Meg lehet ismerni a közlekedők szokásait. Látom azt, hogy milyen szabálysértések vannak, látom azt, hogy milyen igények nincsenek kielégítve. Ki hogyan használná a létesítményt. Sokkal több információt tudok gyűjteni, sokkal könnyebb egy testre szabott tervet készíteni, amit mindenki el tud fogadni. A fejlesztések hatását sokkal gyorsabban ki lehet értékelni. Megtörtént a fejlesztés, egy héten belül meg tudjuk mondani azt, hogy mennyire megfelelő, jól működik-e, vagy nem jól működik. Ha ki akarunk próbálni különböző forgalomszabályozási variációkat, akkor néhány nap alatt többet ki lehet próbálni, ki lehet értékelni, és el tudjuk dönteni azt, hogy melyik a legkedvezőbb. Jó? Tehát egy rugalmas, jól használható, gyors módszerről van szó, ami ennek örömére elég nagy mértékben elterjedt, ma már része a forgalmi elemzésnek a konfliktus vizsgálat. Az elején azzal kezdtem, hogy biztonságos és megfelelő minőségű lebonyolódás, de se a biztonsági elemzések, se pedig a forgalmi elemzések nem vonatkoztak a másikra. A kérdés igazából az, hogy milyen kapcsolat van a forgalom biztonsága és a forgalom lebonyolódás minősége között. Hogyan függ össze a kettő? Igazából az állapítható meg, hogy jó geometriájú útszakaszok, illetve a kisforgalmú útszakaszok, azok veszélyesebbek, mint a nagyforgalmú vagy rossz geometriájú szakaszok. Miért? Azért, mert minél rosszabb a geometria, annál jobban oda kell figyelni, annál kevésbé kockáztatunk, annál jobban el vagyunk foglalva azzal, hogy be tudjuk venni az íveket, és így tovább. Ha nagy a forgalom, akkor nem fogom megelőzni a teherautót, mert úgyis ott van ötte a másik, inkább beállok mögötte, és szépen lassan megyek. Tehát türelmesebb vagyok, kevesebbet kockáztatok. Jobban odafigyelek. Míg amikor jó a geometria, nincs forgalom, akkor türelmetlenek vagyunk, menni akarunk, kevésbé figyelünk, és erőltetjük az előzést. Miért történik annyi baleset éjszaka? Mert nincs forgalom. Jó, most ne számoljuk azt, hogy Szentendrei úton versenyeznek, és 240-nél belemennek egy kátyúba. Nyilvánvalóan meg fog halni az illető, aki ezt csinálja. Történt egy pár ilyen baleset. De ettől függetlenül éjszaka sokkal kevésbé kell figyelni, sokkal kevésbé vesz minket igénybe a vezetés, és emiatt sokkal hamarabb elfárad a járművezető, és megtörténik a baleset. Tehát arra kell törekednünk, hogy bármikor, amikor kapacitásbővítés történik, bármikor, amikor javítom a forgalmi lebonyolódás minőségét, akkor igazából a baleseti viszonyokat, a forgalom biztonságot azt rontottam, növeltem a szakasznak a veszélyességet. Tehát bármilyen kapacitást növelő beavatkozást hajtunk végre, akkor különösen oda kell figyelnünk a forgalombiztonsági szempontokra, arra, hogy biztonságossá tegyük a közlekedést. Most ez a végszó mára, és köszönöm szépen a figyelmet, és akkor jövő héten folytatjuk, illetve csütörtökön 6 órakor itt zárt hely lesz majd.